nem csak gyűjtőknek.
Kívánok, szerkesztőtársam Bánkövi Gyula nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A lemezelőben korábbi adásaimból válogatunk. Nádasdy Ádám nyelvész műfordító 2015 májusában volt a vendégünk. Sok szeretettel köszöntöm, köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozta kedvenc felvételeit.
Köszönöm, hogy meghívott.
Nem is tudom, hogy ezek közül a felsorolásban most mi a legfontosabb Önnek, mert nagyon sok mindent csinál. Mi az, amire a leginkább fókuszál mostanában?
Most talán a műfordító, bár tanítok az egyetemen, és azt, hogy mondjam, húzom az igát tisztességgel, az angol szakon vagyok, az Eötvös Loránddon, sok hallgató van, hála Istennek, így kell mondanom, és sok leckét adnak be, és sok vizsgadolgozat születik, de csinálom. De talán most a műfordítói oldal viszi el a legtöbb érdeklődésemet.
Mit fordít éppen?
Most Dantétól az Isteni Színjátékot fordítom, hát 82%-os készültségben vagyok. Ezt azért tudom megmondani, mert éppen 100 énekből áll ez a mű, és én 82-t megcsinálom.
Azt hiszem, talán egy tavaly augusztusi cikket olvastam erről, ahol már ugyanezt a művet fordította. Mióta tart ez a fordítás?
Hát 8 éve dolgozom rajta, de nem lehet állandóan csinálni, hát nagyon fárasztó is volna, mert kimerülne az emberből a nem is tudom, az ihlet, de idén nyáron már befejezem, és mához egy évre nagyjából meg fog jelenni a magvető kiadónál.
Akkor ilyen nagyon kitartó, tehát mondjuk egy fordításra akár 10 évet is rászáll?
Hát csak ennél van ez így. Ugye én általában színdarabokat szoktam fordítani, angolból főleg, és hát kiszámítottam, hogy ez az Isteni Színjáték, ez 4 Shakespeare darab hosszúságának felel meg. És hát tulajdonképp, ha 2 évente nagyjából kapok egy megrendelést egy Shakespeare fordításra, 4×2=8, tehát a Dantéval is körülbelül ugyanúgy haladok, mintha 4 Shakespeare darabot csináltam volna.
Különböző nyelvi műsorokban időnként feltűnik itt a rádióban, és dolgoztunk már többször együtt, de nem voltam benne biztos, hogy kedveli a klasszikus zenét. Azt tudom, hogy összefutottunk néhányszor például a Művészetek Palotájában, tehát azt tudom, hogy jár koncertekre, de amikor kértem, hogy állítson össze egy ilyen listát, akkor azt mondta, hogy hát nagyon-nagyon sláger zenéket fog hozni, mert hogy ezeket szereti a leginkább.
Igen, ez igaz. Tehát nincs kifinomult ízlésem a klasszikus zenét illetően, pirulva jelentem, hogy Raveltől a Bolerót, vagy Glucktól a Boldog Lelkek Táncát, meg ilyesmiket szeretek, és ha ez felhangzik a rádióba, akkor felhangosítom, hogy jaj, de szép. Hát mit csinálj? Sőt, szoktam hallgatni ezeket a commerce klasszikus csatornákat is, bár aztán néha azért elegem van belőlük, mert folyton ugyanazokat játszák.
De azért a Művészetek Palotájában viszont nem ilyen commerce darabokra megy el általában?
Nem, de bevallom, ott is azért a legnépszerűbbeket, tehát a nagyon moderneket, vagy a nagyon régieket nem értem, nem szeretem, nem élvezem eléggé. Brahms, Csajkovszki, Mozart, Schumann, Schubert, ez az én világom.
Tehát akkor inkább a romantikus muzsikát, vagy a bécsi klasszikusokat
igen,
szereti.
Igen.
Hát ugye akkor már elárultuk, hogy a Boleróval fogunk kezdeni. Mi ehhez a kötődése? Miért kedveli ennyire a Bolerót?
Hát azért kedvelem a Bolerót, mert szerintem ez Raveltől egy akrobata mutatvány, egy artista mutatvány, egy tour de force, ahogy franciául mondják, ugye, hogy ugyanazt a pár taktust annyiszor tudja variálni, hogy nekem legalábbis nem unalmas és bámulatosan épül föl az egész. Emlékeztet engem egy jó drámaíróra, mondjuk Shakespeare-re például, aki egy semmi kis ötletből, hogy 2 ikerpár van, egy egész estés színdarabot tud kanyarítani a tévedések vígjátékát, és addig csűri csavarja, hogy just se derüljön ki, hogy miről van szó. Na most Ravel is addig csűri csavarja, hogy just se legyen vége, és még egy ötlete legyen neki, és mikor már kifogyott az ötletekből, ugye akkor, ha jól mondom, C-durból E-durba hirtelen fölugrik az utolsó 16 taktus kedvéért. Van valami repetitív, valami makacsul ismétlődő, és azt hiszem, ezt én szerettem.
Igen, de mondjuk ez a darab az, ami ugye, hát ha nem bántó, ezt mondani, a legelcsépeltebb, hiszen ezt nagyon-nagyon sokan előadják, és ugye rengeteg tánc koreográfia készült. Tehát a Bolerót még az is ismeri, aki soha életében nem volt koncertteremben.
Ez igaz, de ugye nem az volt a feladatom, hogy én ritkaságokat és elfeledett kincseket hozzak ide, hanem ami nekem tetszik. Ráadásul a Bolerót egyszer most, hogy mondja a feldolgozást, hallottam egy csapat színművészeti főiskolástól a szájukkal előadva, anélkül, hogy hangszer lett volna a kezükben. Sári László, a zenemester a Katona József Színházban, ő tanította be, és akkor a szájukkal dudáltak, meg hegedültek, meg doboltak, meg minden, és remekül meg volt az egész.
Ugye ezt 1928-ban komponálta Ravel, és hát meglehetősen ellentétes reakciókat váltott akkor ki, valaki fölkiált, hogy ez a szerző bolond például, de aztán Toscanini vitte világhírre, bár Ravel, ha jól tudom, akkor azt mondta, hogy túl gyorsan játszesz. Még meg tudja ön állapítani, hogy önnek melyik a kedvenc tempója, vagy kedvenc karmestere, vagy kedvenc előadója?
Nem, azt nem tudom megállapítani. Hát a tempóba igen, néha hallok valamit, és azt mondom, hogy miért kell ezt ilyen gyorsan játszani, vagy lassan, de már a karmesterek, vagy az előadók között nem tudok különbséget tenni.
Akkor most a Bolero részletét halljuk, az Ásteri szimfonikus zenekart Jean-Pascal Tortelier vezényli, a felvétel pedig 1990-ben készült. Thank you. Ravel bolerójának befejező perceit hallottuk az Ásteri Szimfonikus Zenekar előadásában Jean Pascal Tortelier vezényletével. Hát a következő zenéről egyszerűen csak annyit mondott, hogy ez a műfordítás iskola példája. Hát ugye Liszt La Campanella című művéről van szó, és mindjárt is áruljuk, hogy miért gondolja ezt.
Ugye a csengetyű, azt jelenti a cím, La Campanella, és ez egy Paganini darab, vagy hát egy hegedűverseny tétel igazából, amit Liszt átírt zongorára, és én ugye mivel műfordító is vagyok, nekem ez egy iskola példája annak, hogy hogyan kell szépen műfordítani, mert lefordította a Liszt hegedűről zongorára. Úgy, hogy hát ha a kottát nézi az ember, akkor egyetlen hang se ugyanaz, mert hát hiszen annyira más hangszerről van szó, és mégis a mű ugyanaz abban a pillanatban, hogy felcsendül, azt mondja az ember, hogy ez a Paganini, maga Paganini is szerintem, ha hallotta volna, vagy te hallotta is, akkor azt mondta volna, hogy igen, ez az általam írt darab, csak most éppen zongorán halljuk. Hát azt gondolom, hogyha jó egy fordítás, akkor ugyanúgy az az eredeti szerző, mit tudom én, Verlaine, azt mondja, hogy amikor hallja Tóth Árpád fordítás, hát úgy igen, ez az én versem. A hegedűnek ugye az előnyeit nem tudja a zongorán kihasználni, és badarság is volna, ha azzal megpróbálkozna. Ez most már fontos, amit mondok. Tehát a hegedűn, ugye a hegedűnek az a szépsége, hogy ugyanazt a hangot sokáig ki lehet tartani. Tehát azt mondja a hegedűn, és ezt csinálj sokáig. Nos, ezt nem lehet a zongorán csinálni, mert ha leütök egy billentyűt, egy idő múlva elhallgat. Hogy tudom ezt a zongorán? Hát pótolni úgy, hogy nagyon gyakran. Azt mondom, ugye, tehát akkor ütögetem a zongorát, ezzel adom elő. Most hasonló például az angol és a magyar nyelv különbsége. Az angolban rövid szavak vannak. Tehát az angol szerző kénytelen, mint Liszt a zongoráján, így záporoztatni a szavakat egymás után. Pam, 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 pam. Hát, hogy ugye kiteljen a szöveg. A magyarban ellenkezőleg hosszú szavak vannak. Most, amikor az ember angolról magyarra fordít, akkor badarság megpróbálni minden angol szót lefordítani, hiszen a szerző azért tett annyi szót a sorában, mert neki muszáj volt, mert az angolban rövidek a szavak. Ehelyett magyarul lehet szép nagy szavakat betenni a szövegbe, és az eredeti szerző valószínűleg azt mondja, hogy jaj, fiam, hát ha nekem ilyen hosszú szavaim lettek volna, de gyönyörűen megcsináltam volna ezt a sort. Ahogy mondjuk azt mondaná Paganini, hogy hát egy hegedűn lehetne itt trillázni, meg csapkodni, meg két kézzel püfölni, hát akkor én is ezt csináltam volna, nekem csak egy vonó volt a kezemben. Úgy érzem tehát, hogy Liszt igenis egy iskola példáját adta annak, hogy lehet valamit egész hiszen másképp ugyanúgy megcsinál.
Talán a 20-as évei elején járt, amikor Párizsban hallotta Paganinit játszani, és ez inspirálta arra, hogy akkor ő is ilyen tökéletes darabokat írjon zongorára, és aztán ugye ezek olyan nehéz darabok voltak, hogy korábban alig tudta ezt valaki eljátszani rajta kívül, és ugye a zongorák akkor még nem olyanok voltak, mint a mai zongorák, tehát nem mindegyik zongora volt képes arra, hogy ezt el lehessen rajta játszani.
Igen, hiszen szemben a hegedűssel ő nem vihette magával a zongoráját, tehát elment egy másik városba, hát olyan zongora volt, amilyen.
De ugye most akkor Liszt megpróbálta mondjuk így utolérni Paganinit, amikor ön fordít, akkor is ez egy olyan cél, hogy ugyanolyan minőséget állítsak elő, mint amit Shakespeare annak idején?
Igen, persze, bevallom ezt most, de ez csak így négy szem köz. Inkább kijavítanám a kérdését, nem ugyanolyan minőséget, ugyanolyan hatást. És ez nem feltétlen ugyanaz. Lehet valami kicsit talmibb, lehet valami kicsit műanyag, lehet valami kicsit eloxált, ami az eredetibe színaranyból van, de hát pláne egy színházi fordítónál azért a hatás a lényeg. És ezt is Lisztre is mondom, tehát azért ő is a hatásra ment, hogy arra a négy percre, amíg ezt a darabot lejátsza, az embereknek az a hatása lenne, mint ha Paganini hegedülne ott. Hogy ez ugyanolyan minőségű, nem tudom, ezt döntsék el a filozófusok. Ha tehát mondjuk az a Shakespeare, vagy az a Bernard Shaw, vagy az az Oscar Wilde mondjuk vicceset akarta, hogy nevessen a nézőtér, akkor nekem kötelességem elérni, hogy nevessen a nézőtér bármi áron. Ha mást kell írni, mint amit ő írt, akkor mást írok.
De azt szokták mondani önről, hogy kicsit olyan, ha jó ez a szó, pimaszul nyúl hozzá ezekhez a nagy klasszikus művekhez. Ez direkt olyan ma emberének, hogy máshogy szóljon?
Ez igaz. Hát pimaszul, jó, én szívesen elfogadom ezt a szót, ez egy kedves fiatalos szó, pláne egy idősebb emberrel mondva. Igen, néha azt is akarom, hogy fölkapják a fejüket, hogy na hát. Mondok egy példát, csináltam Shakespeare Hamletjéből fordítást, amely nagyon szép előadásban ment több helyen, és most megy az Örkény Színházban. És egy ismerősöm tanárnő mondta, hogy gimnáziumi osztályát elhozta, és az egyik gyerek elmondta neki az előadás után, hogy nagyon érdekes volt, és hogy az, ő az elején, amikor már ment a darab, azt várta sokáig, hogy mikor jön a Shakespeare. Hát ez nagyon érdekes. Ugye ez azt jelenti, hogy ő hallott egy mai egy nagyon erősen stilizált, de mégiscsak mai szöveget, és azt gondolta, hogy a Shakespeare az valami rettenetesen nehéz és unalmas lesz majd, hogy előbb-utóbb majd jön. Azt gondolta, hogy valami előjáték lehet, ahol mai nyelven elmondjuk a gyengébbek kedvére, hogy miről van szó, majd egy idő múlva rájött, hogy nem jön a Shakespeare, hanem ez az.
De akkor önnek ez egy bók volt tulajdonképpen?
Meg kell, hogy mondjam, hogy igen, mert hiszen azt is bevallott a gyerek, hogy őt lebilincselte az előadás, és egy idő múlva megfeledkezett Shakespeare-ről, és azt nézte, hogy most akkor mi történik Rosenkranzzal és Guildensternnel.
Akkor most térjünk vissza a Liszt muzsikájához, a La Campanellát Cifra György játsza, a felvétel pedig 1956. decemberében Párizsban készült. Thank you. Chris Ferenc La Campanella című művét hallották Cifra György előadásában. A felvétel 1956. decemberében készült. Hát azt mondta, hogy a nagyon régi vagy a nagyon kortárs zenét nem annyira kedveli, mégis hozott Bachtól is muzsikát, mégpedig a János Passió egy részletét.
Hát Bachot nem nevezném nagyon réginek, vagy hát jó, ez meghatározás kérdése, talán így mondanám, hogy igen, a nagyon régit, hogy Bach előtti, az már nekem nehéz, és az tőlem idegen, de nem, Bach az mindennek a csúcsa, és azt minden mennyiségben bírom hallgatni. Most, ahogy összeállítottam az ön kedvéért ezeket a kedvenc zenéimet, észrevettem, hogy van mindegyikben valami közös, és az a makacs, ritmikus ismétlődés, ugye, hogy repetitív, tehát, hogy makacsul így bólogatva ismétli ugyanazt, és úgy látszik, ez közel áll a lelkemhez, hát a Bolero, ugye híres ebből a szempontból, de hát Bachnak a zenéje is, például ez a János Passió zárókórus, ez is 162-szer elmondja, és nekem egyre gyönyörűbb, ahogy csinálja.
Igen, nagyon tetszett, amit Pilinszky János mondott Bach János Passiójáról, hogy örök és hipermodern egyszerre, vagy pontosabban rá van a legnagyobb szükségünk.
Hát ezzel egyetértek, tényleg nagyon szép, és olyan meglepően kevés benne a cicoma, tehát emlékeztet a modern építészetre is, amelyik ugye nem faragványokból és nem koloniálból építkezik. Nekem azért is tetszik, szeretem a Bauhaus stílust, a 30-as éveket, és Bach valahogy engem arra emlékeztet. Be kell vallanom, hogy még van egy darab, amit nem is mertem már idehozni, ami mindennek a csúcsa, a makacs kopogásban, és az Beethoven 7. szimfóniájából a lassú tétel, az, hogy Beethoven megmeri csinálni, az, hogy ugyanazt a hangot, a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, hát ez zseniális. Csak bevallom, hogy na, az aztán végképpen a kedvencem, de úgy éreztem, hogy elég már ezekből az első kopogásos dolgokból.
De talán mondjuk Beethoven 7. szimfónia nem is annyira elcsépelt darab, azt is nagyon sokat játsszák, de hát sokaknak például ez a kedvenc szimfóniája, mert talán valami megfoghatatlan szenvedély van abban a darabban.
Megmondom, hogy mikor szerettem meg azt a bizonyos Beethoven makacs darabot, az Olbitól, a Nem félünk a farkastól című darabban van egy jelenet, ahol ezt kell föltennie a lemezjátszóra a szereplőnek, és akkor egyre hangosabban kiabálva éneklik együtt. No de Bach, nekem gyönyörűséges és végtelen. Úgy tudom Bachot hallgatni, ahogy a tűzbe tud bámulni az ember, hogy valójában állandóan ugyanazt látja, és mégis órákig lehet nézni, mert folyton egy nagyon limitált téren belül mégiscsak állandóan változik.
És ugye ez egy kicsit keveréke is a színpadi műnek és az oratóriumnak, ugye nagy péntekre íródott. Igen. Mondjuk szereti például húsvétkor ezt a darabot meghallgatni otthon, vagy elmenni és megnézni?
Igen, voltam pár éve a Deák téri evangélikus templomban, és hát gyönyörűen élőbe előadták. Még szebb is az úgy tulajdonképp, ha tényleg ott vannak, akár minden kis hibával vagy melléfogással együtt, amit minden élő előadás jelent, az is hozzátartozik, azt hiszem, igen, hogy ő úgy is gondolta, hogy tessék ottan odaállni, és ezeket elmuzsikálni. Illik is valahogy a templomba.
Bach 1724-ben komponált János Passiójából hallgatunk most meg egy részletet. A Genti Kollégium vokála és a La Chapelle Royale zenekar előadásában vezényel Philipp Herre vége. Bach János passiójának részletét hallották a Genti Kollégium vokála és a La Chapelle Royale zenekar előadásában Philip Herrevége vezényletével. A felvétel 1987-ben készült, és Nádasdy Ádám azt mondta, hogy hú, ez milyen lassú tempó.
Igen, igen, meglepett. Amiket én ismertem, azok sokkal, nem azt mondom, hogy patogósabbak, de gyorsabb. Nekem valahogy jobban is tetszik Bachhoz, aki mindig középen marad. Se nagyon vidám, se nagyon szomorú, azért olyan csodálatos, mert hát olyan, mint az élet. Persze, kicsit néha baj van, kicsit néha boldogok vagyunk, de hát azért a lényeg az, hogy menni kell tovább, következő vasárnapra is komponálni kell valamit, még egy gyereket kell csinálni a feleségének, el kell tartani a családot, tanítatni kell a fiúkat, és így tovább. Tehát valami véghetetlen alázat van benne az élettel szemben. Most azt gondolom, hogy egy ilyen szélsőség, hogyha ennyire lassan veszi, az egy kicsit, mintha pőrére vetköztetné őt, és ezt nem szabad, a Bach nem olyan, érti, Mendelssohnról le lehet tépni a gatyáját, de Bachnál ezt nem illik, az egy derék polgáremben.
Hát ugye a főként barokk zenét vezénylő dirigensek nagyon sokszor vesznek viszonylag lassú tempókat, és szerintem Philip Herrevége is közéjük tartozik. Most viszont egy démoni szkercó következik, hát itt nem lesz lassúság. Bruckner 7. szimfóniájáról van szó. Hát csak érdekes, hogy 2 évig, azt mondta, hogy kb. 2 év alatt fordít le egy Shakespeare művet. Hát 2 évig dolgozott Bruckner is ezen a szimfónián, és aztán ugye végre a 60 éves mesternek ez elhozta a várva várt sikert, ez a 7. szimfónia.
Ez is nagyon ismétlődéses, és ez is nagyon, hogy mondjam, ugyanazt hajtogatja folyton, és nagyon szépen van megcsinálva az, hogy ugyanaz, de mégse ugyanaz. Az előbb mondtam, mint a tűzbe bámulás, most erre meg inkább azt mondanám, mint a tengerparton ülve, ahogy bejönnek a hullámok, azt is órákig lehet nézni, és ilyen ez a Bruckner is.
Egyébként ezt így megfigyelt, hogy például Beethoven is a 7. szimfóniát mondta, hogy ezt nagyon-nagyon kedvel, és ez is a 7. szimfónia, és csak teljesen véletlen?
Én nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége. Hát lehet, hogy annyiban, hogy mire egy mester eljut oda, hogy 7 szimfóniát írt, addigra már tudja a dolgát, és talán egyre jobban dolgozik. Bár ez se igaz, mert Beethoventől az első szimfóniát is nagyon szeretem, és pedig akkor még egy sutyó volt, amikor azt írta.
Hát egy kicsit magyar kötődése is van a darabnak, hiszen a magyar származású Nikis Artúr mutatta be a lipcsei Gewandhaus zenekara élén 1884-ben, tehát Wagner halála után 1 évvel. Bruckner 7. szimfóniájának 3. szkercó tételéből hallunk részletet. A Kolumbia szimfonikus zenekart Bruno Walter vezényli, a felvétel pedig 1963-ban készült. Bruckner 7. szimfóniájából, a Scherzo tételből, a harmadik tételből hallottunk részletet. A Columbia szimfonikus zenekart Bruno Walter vezényelte, a felvétel pedig 1963-ban készült. Hát érdekes volt megfigyelni, hogy ezeket a szeszélyes hangulatváltozásokat is ebben a tételben.
Talán azért is nevezi Bruckner Scherzónak, bár hát furcsa, ugye olaszul tréfa, azt jelenti ez a szó, és hát Bruckner igazán nem volt egy tréfás vagy vidám ember, ugye egy szomorú kopasz ember volt, de hát érthető részben azért, mert minden szimfóniában kell lenni Scherzó tételnek, és hát ő neki ez volt a vicces.
Ugye talán mindenki tudja erről, hogy Nádasdy Kálmán volt az édesapja, és hát bevallom őszintén, amikor arra kértem, hogy állítson össze egy listát, akkor azt gondoltam, hogy hát operák tömkelegét fogja elhozni, hát akinek Nádasdy Kálmán az édesapja, az azt gondoltam, hogy egész gyerekkorát az operaházban töltött, és nagyon megfertőződött ezzel a műfajjal, de azt mondta, hogy egyáltalán nem így van.
Valóban, és ez nem csak az én bűnöm, hárman voltunk fivérek, és egyikünk sem fertőződött meg. Tehát részben polgári család voltunk, és hát a szüleim úgy gondolták, hogy egy dolog az ő munkahelyük, vagy az ő foglalkozásuk, és hát egy másik dolog a gyerekek. Ők keveset voltak otthon, ugye hát sokat voltak, mind a ketten, apám, anyám is az operában dolgozott, anyám Birkás Lilian szoprán volt az operában. És ugye hát esténként is sokszor ott voltak, anyám énekelt, apám meg hát bent volt talán, mint rendező, egy időben az opera igazgatója is ő volt, és tulajdonképpen a nagymama vitte a háztartást és a családot. Néha voltam az operában, de többször voltam úgy, hogy nem előadáson, hanem hát, hogy mondjam, anyuék dolgozója, ahogy ezt a gyerekek mondják, tehát anyám fülön csipett, és azt mondta, hogy na, akkor bemegyünk a városba, így mondta, a Móricz Zsigmond körtér közelében laktunk, de valahogy azért az, hogy bemegyünk Pestre, szóval az még úgy egy kirándulás volt, és akkor azt mondta, hogy mondjuk már nekem cipőt kell venni, és akkor hát hurcolt magával, különböző dolgokat intézett, és közben beszaladtunk az operába, mint az ő munkahelyére, ahol apámnak szobája volt, amelyet anyám is használt, és akkor mit lepakoltunk, vagy fölvettünk valamit, és szaladtunk tovább. Az épület szagára máig emlékszem, hogy egy csodálatos épület, vastag falakkal, mindig hűvös volt nyáron, de előadást keveset láttam.
De mondjuk még az sem volt, hogy akkor legalább a premierre elmenjenek?
Nem, ezt ők nem erőltették. Gyerekkoromban egyszer vagy kétszer emlékszem, hogy láttam, amikor anyám énekelt, és ijesztő volt, megmondom őszintén, lehet, hogy észrevették rajtam. Ugye hát nagyon erősen ki voltak sminkelve, még ma is, hát ugye az operában természetesebb, hogy az opera énekeseken sokkal több kosztüm, smink, maszk van, mint a prózai színészeken. Másrészt hát elég ijesztőek azért az operák többnyire a gyereknek, már maga az a tény, hogy hangosan ordítoznak. Meg hát ott amik történnek, halál, bánat, sírás, elterül a földön, ilyesmi. Inkább ijesztő volt, és talán ezért is gondolták, hogy ezt akkor nem erőltetik. Aztán mire már nagyobbacska lettem, 14, ilyesmi, akkor meg én nem akartam menni, mert jobban érdekelt a Beatles-nek a világa, mint az opera, de mondom, nem is forszírozták a szüleim.
De egyébként Nádasdy Kálmán például mennyire vitte haza a munkát? Ugye ő nem csak rendező, aztán főrendező volt, 6 vagy 7 évig az operaház igazgatója volt, hát ez az operaháznak egy aranykorszaka volt, ugye a 60-as évek, nem mehettek a nagy énekesek külföldre így énekelni, van, mindenki itthon maradt.
Így van, vendégművész sem nagyon jött, jöttek, de hát azért kevesebben. Biztos sokat hazahozta a munkáját, nagyon sokszor volt, hogy bezárkózott a szobájába, és nem volt szabad zavarni, volt egy kis pianinója, néha azon játszott. Hát, hogy pontosan mit csinált, azt én nem tudom. Éppen, hogy felfrissülésként valami egyebet csinált, mint ami az aznapi opera munkája volt, vagy éppen azt. Néha anyámmal ketten is dolgoztak, mert volt úgy, hogy apám rendezett olyasmit, Richard Strauss-tól a Salomét például, és anyám énekelte a főszerepet, és arra azért emlékszem, akkor már nem voltam olyan kicsi, és azt gyakran otthon is gyakorolták, és néha hangosan veszekedtek, néha nevettek, hát ahogy már így van a munka során, és akkor tudom, hogy hát inkább úgy lopakodni kellett a mellékhelységeken keresztül, hogy ne zavarjuk őket.
De mondjuk például az sem fordult elő, hogy a lemezjátszó, ugye akkor még lemezjátszó volt, hogy mindig opera szólt volna? Mondjuk.
De igen, és ugyanazt az operát, főleg amit anyám énekelt, azt megvásárolták, jártak külföldre, vagy hát megszerezték, meghozatták, kölcsönkérték, és akkor ugyanazt a részletet több különböző énekesnővel is föltett. És máig emlékszem, hogy volt a Renata Tebaldi volt az egyik, természetesen a Maria Callas volt a másik, és akkor elemezték, hogy mi volt a különbség, vagy ez itt szép, az ott rossz, mit tudom én.
De ilyenkor mondjuk ön inkább bezárkozott a másik szobába, és hangosan hallgatta a Beatles-t, vagy ezért figyelt ezekre?
Igen, nem, igen. Később hát a hangosan hallgattam a Beatles-t, illetve hát jó, amikor gyerek voltam, akkor meg ezeket hát csodálkozva hallgattam, de hát különösebben nem ragadtak meg. Azért nagyon hálás vagyok nekik, hogy megismertették azt, hogy a művészet is munka, hogy ebből lehet élni, hogy ez, hogy is mondjam, csak kicsit iparos tevékenység is, akármilyen szép dolog, hát a téglákat rakni kell egymásra, meg kell tanulni a szerepet, el kell olvasni a partitúrát. Apám fordított is operalibrettókat, és azokból néha mutatott, hogy ő itt így oldotta meg, úgy oldotta meg, és ezekről mesélt is, és akkor biztos vagyok benne, hogy az az én világképembe sokat segített, hogy hát a művészet az nem valami lila gőz, hanem néha például apám az operaházról úgy beszélt, hogy az üzem, erre már igen, hogy az üzemnek mennie kell, mondta többször, és hogy így nem tudom az üzemet működtetni, és így tovább. És most már értem, hát valóban az is egy üzem, ahol napról napra hát a villanynak égni kell, és a függönynek föl kell menni.
Ugye neki voltak prózai rendezései is. Igen. Oda szívesebben ment színházban?
Igen, bár azokat elég hamar abba hagyta. Én emlékszem, hogy láttam a harmadik Richárdot, amit rendezett a Blaha Lujza téren, a Nemzetiben, a Major Tamással, igen. És az hát nagyon megrendítő volt. Filmeket is csinált, azokat még ma is meg lehet nézni. Magdolna például Harsányi Zsolt regényéből, Lázár Mária.
A Ludas Matyi például.
A Ludas Matyi, úgy van.
Föltámadott a tenger.
Igen, hát a Föltámadott a tenger az már elég erősen politikai megrendelésre készült, nagyon szépen van megcsinálva, de jó, a Ludas Matyi, a Gülbaba, Sárdi Jánossal valamikor 38-ban, azok csodálatosak.
És ugye ő nem csak a Budapesti Operaházban rendezett, hanem nagy rangos európai operaházakban, például a Milánói Scalában, a Veronai Arénában, vagy például a Bécsi Staatsoperben.
Igen.
Ide
igen.
Családostul mentek, vagy akkor édesapja távol volt hónapokig?
Későn nősült meg, és én késői gyerek vagyok, ezek, amiket itt leéreztek, jelentős részben még az én születésem előtt történtek. Én 47-ben születtem, és hát azért az ő nemzetközi karrierje érthetően a háború előtti években volt, még utána is egy kicsit még rendezett 47-48-ban Bécsbe, talán Olaszországba. Fricsai Ferenc karmester, aki Németországban élt, azzal egy nagy tervet készültek végrehajtani, és Fricsai meghalt hirtelen. Arra emlékszem már, mint gyerek, hogy ez apámnak egy nagy gyász volt, nem csak mert ezt az ember szerette, hanem mert kudarcba fulladt ezáltal egy komoly terv. Tehát az én gyerekkoromban, hát akkor ugye vasfüggöny volt, de 56-tól kezdve már lehetett, és egyszer engem is elvittek Veronába, amikor az Arénában rendezte apám a Carment és az Aidát. Ja, hát az csodálatos volt.
Ez egy gyereknek mondjuk belépni a Veronai Aréna több tízezer fős nézőterére, és ott egy grandiózus, hát ugye a Carmen és az Aida az évtizedek óta megy ott, ez egy igen, visszatérő opera.
Hát mert azok odavalók, oda ilyesmit kell azért adni, nyilván nem egy Mozart kozifantuttét, azt nem lehetne előadni az arénában. Igen, igen, az csodálatos, hogy próbákon is voltam, néztem, ahogy dolgoznak, hát akkor voltam 11 vagy 12 éves.
És ha már Mozartnál tartunk, azért mégis egy opera megérinthette önt, hiszen a Figaro házasságát mind a mai napig, ha az ember nézi a feliratot, akkor az ön fordítását látja az operaházban.
Felirat formájában. Nos, hát, hogy mi érintett meg engem? A megrendelés érintett meg engem, hadd legyek őszinte. Fischer Iván kért föl, mert ő ezt a MÜPÁ-ban csinálta meg évekkel ezelőtt, és azt mondta, hogy legyen kivetítve magyarul a szöveg, de, és ebbe igaza volt, az a szöveg, amit magyarul szoktak énekelni, az kivetítve idétlenül néz ki. Tehát rendben is van, mert az nem arra készült. Az arra készült, hogy hol kell á hangot mondani, és hol kell ú hangot mondani, és ugye rövid szótak, hosszú szótak, tehát a fordi, azt hiszem Blum Tamás csinálta, egy kiváló mester, de az nem arra való, hogy az ember olvassa. Ez biztos észrevette, számos kiváló dalszöveg vagy ária szöveg van, amit úgyhogy elolvasok, akkor egy idétlenségnek tűnik. Azt mondta Fischer, hogy mivel ez egy vigopera, vagy hát egy vigjáték tulajdonképpen, én csináljak egy rendes fordítás, ami nem, de attól függ, hogy hány szótagot énekelnek, hanem hogy mit mondanak. És ez megtörtént, és ez tetszést aratott, és az operaház is megvette, és ha adják az operába, akkor ezt vetítik ki.
De egyébként mondjuk ez izgalmasabb feladat volt önnek, ugye mondjuk egy Verdi operát nem biztos, hogy annyira izgalmas lefordítani. Ez, ahogy ön is mondta, ez egy vígjáték, tehát hogy egy ugyanannyira színház.
Igen, ez egy színdarab, pontosan így van. Igen, hát Mozart idejében ez még így volt természetes. Valamennyire kellett néznem persze, hogy mit énekelnek, illetve hogy milyen gyorsan lehet cserélni a diákat, ugye, amiket lát a közönség, meg hogy hány betűnek szabad kiférnie, tehát nekem megvolt azért a feladatom.
A Figaro házasságából most a grófné áriáját hallgatjuk meg, a harmadik felvonásban a híres Dover Sono áriát. Jesse Norman énekel, a BBC szimfonikus zenekart Sir Colin Davis vezényli.
Susanna non vie, oh, graziosa, disaperto me il conde accolse la proposta, alquanto ardito il progetto mi par. Io uno sposo se mi face e che cosa.
Jesse Norman énekelte Mozart Figaro házassága című operájából a grófné áriáját, a BBC szimfonikus zenekar játszott Sir Colin Davis vezényelt, és azt mondta Nádasdy Ádám, hogy nagyon szereti Jesse Normant, és például a Verdi Requiemet is látta, hallotta vele.
És hát ugye ő egy igen termetes fekete bőrű asszonyság, bámulatos, hogy mikor kinyitja a száját, mint hogyha egy kis fülemüle röpülne ki a szájából, olyan légiesen is könnyedén énekel.
Kék rapszódia, de talán nem is helyes, hogy így mondom. Ugye Rhapsody in Blue, így van angolul a címe, de ha már egy angol nyelvész ül itt a stúdióban, hát ugye ezt magyarul fordítjuk csak kék rapszódiának, de itt valójában nem a színről van szó, hanem az angol, illetve az amerikai szlengben talán ez a blue, ez ilyen szomorúságot, levertséget is
így
jelent.
Van, így van. Ez igaz, de nem csak magyarul, más nyelveken is így szokták csinálni Rhapsody in Blue németül is, mert hát nem nagyon lehet mit csinálni, közben azért a kék mégiscsak ugyanakkor kéket is jelent. Ezzel Gershwin is játszik, hiszen nem akarja azért azt se akarja mondani, hogy szomorú rapszódia, mert akkor azt mondta volna. Tehát egy olyan szót választott, amire lehet slang szóként is gondolni, de lehet játszani is a színnel valóban. Szinesztézia, ugye, hogy hallom a zenét, és egy színt látok magam.
De hogyha ezt a zenét hallja, akkor kék színt lát maga előtt?
Hát mivel ez a címe, nehézettől menekülni, ez be van súlykolva az embernek. Én nem érzem, hogy ez különösebben szomorú volna. Jó, néha kicsit inkább a macskajaj jut eszembe, mikor az ember másnapos, ez a fajta, nem is szomorú, hanem még nem múlt el teljesen az előző éjszakai fejfájás, vagy egy kis felfordult gyomor.
Ugye itt ötvöződik a klasszikus zene és a jazz, ezek szerint a jazz is közel áll önhöz.
Nagyon közel áll hozzám, már említettem az előbb, hogy egyáltalán a 30-as éveket, hogy szeretem építészetbe, bútorba, stílusba, és hát ez pont ugye oda tartozik. Mikor íródott ez?
24-ben.
Hát jó, igen, nagyjából ugyanott vagyunk. Igen, szeretem a korai jazzt is, szeretem, és hát tulajdonképp ez valóban ugye a jazznek és a klasszikusnak egy szép ötvöződése, hiszen valójában ez egy hagyományos zongoraverseny.
Érdekes lehetett volna ott lenni a premiéren New Yorkban 1924-ben, hát csak néhány név, hogy kiküldtek a hangversenyteremben. Ott volt Rachmaninov, Stravinsky, Leopold Stokowski, Misha Elman, Jascha Heifetz és Fritz Kreisler is.
De jó Isten! Hát igen, aki élt és mozgott.
A Kék Rapszódia egy részletét halljuk most, zongorán közreműködik, és a Pittsburghi szimfonikus zenekart vezényli André Previn, a felvétel 1984. májusában készült. George Gershwin Rhapsody in Blue című művét hallották, zongorán játszott és a Pittsburghi szimfonikus zenekart vezényelte André Previn, a felvétel pedig 1984-ben készült. Hát már érintőlegesen beszéltünk a hippi korszakról, a 60-as évekről, amikor ön is fiatal volt. Hát sokféle zene előfordult már itt a lemezelőben az elmúlt három és fél évben, hát Beatles még nem szólt.
Elnézést kérek, hogy így akkor a szentélybe ilyesmivel tolakodtam be. Én nagyon szeretem őket, mind a mai napig, és pláne akkor, és nagyon találékonynak és invenciózusnak, tehetségesnek érzem a zenéjüket. Főleg van néhány nagyon szép lírai szám, mint például az És én szeretem őt, And I Love Her című szám, amelyikben a harmóniák, a szöveg, a gitárjáték, az éneklés nagyon egységes és nagyon lírai, és én nekem a lelkemben a szép Schubert dalok mellett foglal helyet.
Hát azt tudjuk, hogy 3 hét alatt írta a Kék Rapszódiát, vagy a Rhapsody in Blue című művet Gershwin. Ezt a Beatles számot, én most megnéztem, hogy általában 3 nap alatt vették föl. Ez 1964-ben készült. Ez egy nagyon szép szám, ez nem lett talán akkora sliker, ha a százas listán, a Billboard százas listán a 12. helyre került.
Az nem rossz.
Igen, de azért a Beatles számok azért a ságalista eleje, nagy ismert Beatles számok az, jó, az első helyen szoktak.
Jó, ez, igen, hát ez nem úgy egy átütő sláger, ez egy csöndes szám, de nagyon szép.
That's all I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly the kiss my lover.
And I Love Her című felvételét hallottuk, hát azt mondtuk, hogy mi az egyszerűségében mennyire szép ez a felvétel.
Igen, igen, és a végén például, hogy van mersze egy dur akkorddal befejezni, miközben ugye mollban ment a szám. Én mondom, szeretem, mert eszköztelen, tehát tényleg csak ugye az énekhangot halljuk, a gitárkíséretet, és ami nagyon finom, ilyen kasztanyett, vagy hát dobocska, vagy mi van a háttérben.
És ha már itt a műfaji határokat feszegetjük, akkor ha valaki a kereső programba beírja az ön nevét, akkor talán meg fog lepődni, mert nagyon sok magyar nótát fogott találni. Hát,
valóban nagyon sokat, ezt azért ne ijesszem meg. Hát volt, na igen, mindegy, folytassa kérem.
Hát a YouTube-on például legalább 8-10 magyar nóta fönt van öntől és a lányától, Vilmától.
Igen.
Ez akkor nagyon kultikus volt, nem azt mondom, hogy nagyon sokan megosztották, hogy gyertek, nézzük meg, mert valami olyan különlegességet látunk, és hát én nagyon meglepődtem, hogy Nádasdy Ádám magyar nótát énekel.
Én magam is meglepődtem, de régi vágyam volt ez a magyar nóta, ez nagyon érdekes, és nagyon része különös módon, de része a magyar kultúrkincsnek, hagyománynak, a magyarságnak. Nagyon nehéz kizárni ezt a magyar kultúrából. Ugye megpróbálták a modern népiesek, tehát Kodály főleg, megpróbálták ugye kicsukni a magyar nótát a magyar kultúrából, de nem sikerült. Vigan él tovább, megvan a maga helye. És azt gondoltam, és hát a lányomat kértem föl, hogy női partnerként álljon mellettem, hogy a budapesti közönségnek, aki ettől azért elszakadt, már nem igen emlékszik, jó az idősebbek, még igen, egy ízelítőt adunk, mint egy folklór műsor, hogy mi ez. Kis kommentár volt hozzá, melyiket kiírta, mikor keletkezett, és nagyon komolyan vettük, szerződtettünk egy kiváló prímást, Lázár Zsigmondot, és egy zongoristát, Hegyi Dávidot, hát cimbalmot oda nem lehetett levinni.
Ugye egy kis bárban volt a Klauzál téren.
Igen, pontosabban hát egy bár alatti pincehelyiségben volt, amelyik egy kis színházterem volt, 80 fős boltíves termecske, és ott előadtuk, és én smokingban voltam, a lányom nagy estéjében, ahogy kellett, tehát megadtuk a módját.
És ha jól tudom, ez egy egyszeri kísérletnek gondolta, és aztán annyira sikeres lett, hogy 17 előadást ért?
Így, ahogy mondja, 17-szer adtuk elő, mert hát volt igény, és részben azt is bevallom, a zenészek miatt. Hát ugye ők ebből élnek, hogy esténként föllépnek, és ha már begyakorolták, ha már betanulták, hát akkor gondoltuk a lányommal már csak azért, hogy nekik rentábilis legyen a dolog. Újra és újra a műsorra tűztük, de nagyon élveztük.
Hát akkor ezt az interneten meg lehet tekinteni, akkor arra buzdítunk mindenkit.
Igen, de zavarba vagyok, mert azért annyira mi nem énekünk jól, a zenészek profik voltak, de hát mi nem. Na most az élőségnek a varázsa az ugye átsegíti az embert sok kis gigszeren. Most ugyanaz felvételről megnézni, hát leleplezőbb már ott az apró hibák és hiányosságok. Azért ez élőre készült.
Igen, amikor ez nekem feltűnt, hogy például önök előtt volt egy ilyen mappában a szöveg.
Hát igen, mert elég sok számot vittünk, ez egy kétrészes, két felvonásos est volt, és hát nincs igazi rutinunk abba, hogy színpadi szereplés, és féltünk, hogy belesülünk a szövegbe, és ezért inkább ott volt.
Akkor most visszatérünk a klasszikus zenéhez. Debussytől a Boldog sziget című zongoradarabot választottam.
Nagyon szeretem Debussyt, apám is nagyon szerette, ugye beszéltünk apámról, és nagyon szerette. Hát ő 1904-ben született, amikor Debussy még úgy benne rezgett a levegőben.
Pont akkor komponált ezt a művét.
Így van. Szerette is, hallgatta is, és egyáltalán valahogy tele volt. Debussyt emlegette is folyton, és tényleg ez a Boldog sziget, ez nagyon érdekes, ez egy zongoradarab, ugye olyan furcsán vibráló állandóan, mint hogyha a hullámoknak a csillogását látnám, vagy a faleveleknek a rezgését.
Úgyhogy egy vatófestmény ihlette, állítólag Debussyt erre a kompozícióra, és ugye a szerelem istennője Vénusz szülőhelyén játszódik tulajdonképpen, és a másik ihletője pedig a második felesége volt, amikor vele volt éppen Nászúton, és hát tulajdonképpen ez egy boldog szerelmes férfi határtalan szerelmét is elmeséli ez a darab. De hogyha édesapjáról volt szó, ugye, és mondta, hogy szerette Debussyt, hát ő azért a zeneszerzéssel is kacérkodott, hiszen a Zeneakadémián ő tanult zeneszerzés, még pedig Kodálynál.
Valójában azonban nem akart ő zeneszerző lenni, hanem ő operarendező akart lenni, de akkoriban ilyen tanulmány, ilyen szak nem létezett, és aki operarendező akart lenni, annak vagy a díszlettervezés, a látvány oldalról kellett megközelítenie, tehát akkor vagy festőművésznek, vagy építésznek kellett tanulni, hogy a látványhoz értsen, vagy zenésznek, magyarán, de a zeneszerzőnek kellett tanulni, hogy a kottát el tudja olvasni, és a partitúrát ismerje, és ő ezt az utat választotta, Kodály Zoltán tanítványa volt a Zeneakadémián. Végül diplomát nem szerzett, mert mielőtt diplomát szerzett volna, meghalt szerintem a főrendező, egy Márkus nevű ember, és felajánlottak neki az állást, és hát maga Kodály javasolta apámnak, hogy azonnal szakítsa félbe a főiskolai tanulmányait, és foglalja el az operai főrendezői állást.
És érdekes, hogy mondta, hogy festő, vagy ez a másik irányból jött, ugye Olá Gusztával talán pontos, ezért tudták ilyen nagyon jól kiegészíteni egymást.
Pontosan, aki azt hiszem építészmérnök volt ugye a képzettsége folytán, és ő arról az oldalról érkezett az operába.
Ezt a Boldog Sziget című darab egyébként akkor ment önöknél sokszor a lemezjátszom?
Voltak Debussy lemezek, és akkor azok mentek. Apám ugye hát mivel idős ember volt, és még egy más világból érkezett, gyakran azt mondta, húzzál föl egy lemez. Fiam. Ez abból az időből volt, amikor kurblizni kellett a gramofont, föl kellett, mint egy régi órát föl kellett húzni azért, hogy azt egy bizonyos ideig forogjon. Fölhúzok valami Debussyt, így mondta.
Hát akkor most mi is fölhúzunk, de már mi egy CD-n a Boldog Sziget című Debussy darabot Kocsis Zoltán játsza, a felvétel pedig Hamburgban készült 1988. novemberében. Thank you. Debussy a Boldog sziget című művét hallottuk Kocsis Zoltán előadásában, a felvétel 1988-ban készült. Hát kicsit itt beszélgettünk a felvétel alatt arról, hogy nem volt olyan nagyon nagy vendégjárás nőknél, tehát operaénekesek, karmesterek, rendezők nem annyira jártak föl. Azt mondta, hogy egy dolgot tud felidézni, hogy Ferencsik János néha fölment önökhöz.
Igen, a szüleim házába. De ne felejtsük el, azért ez az 50-es évek volt, és lehet, hogy sokan óckodtak attól, hogy maguk vendégeket hívjanak, vagy az apám félt talán jobban, vagy fölöslegesen, bár hát nem tudom, mert hogy ugye minden tele volt besugóval, mindenről jelentés készült. Én azért emlékszem arra, hogy a szüleim és a felnőttek gyakran a Csillárra mutattak némán, amikor valami ostobaságot készült mondani a gyerek, vagy amikor kérdeztem valamit, amire hát a válasz egy politikailag, vagy bármilyen értelemben kényesett van, akkor a Csillárra mutattak, mert az volt elterjedő, hogy abban van a hangfelvevő kém berendezés. Na most azért lehetett mutogatni, mert akkor még kamera nem volt, és ezért némán bármit lehetett mutogatni. Tehát lehet, hogy a félelem és az általános elhidegülés légköre miatt is volt, ezt nem tudom, de hozzánk nem igen jártak. Az kétségtelen, hogy a szüleim az operában és másút tartalmasan és sokszor találkoztak másokkal, de privát jellegű iszogatás, dohányzás, vendégség, vacsorázás ritkán volt, inkább egy kicsit szertartásosan, és akkor olyan, akkor rendesen vacsorát főztek, és a házvezető nő akkor fölvett ilyen kicsit egyenruhaszerű fityulát, tehát a fejre, és akkor ő szervírozott, és így emlékszem, hogy Ferencsikék jöttek, így emlékszem, hogy Olá Guszáv, Páger Antal és felesége jöttek, tehát, de ezek egy kicsit szertartásos alkalmak volt.
Édesapja egészen haláláig rendezett, amikor már az igazgatói posztról és a főrendezői posztról
nem mondott. Nem igazán, mert azért ő ugye 75 évesen halt meg, és az utolsó 6-8 évben már igazán nem rendezett, hanem a főiskolán, a színművészeti főiskolán tanított. Én azt hiszem, az utolsó rendezése az a Trisztán és Izolda volt az operában. Szerintem azután ő már nem rendezett.
És egyébként ő mennyire követte az ön pályáját? Tehát hogy viszonyult ahhoz, hogy ön költő lett, műfordító lett?
Nem foglalkozott ő ezzel, ő a maga pályájával foglalkozott, ő mindig ügyelt arra, hogy nekem és nekünk mindenünk meglegyen, húzta az igát, dolgozott éjjel-nappal, de úgy különösebben nem érdekelte. Hát megkérdezte, jól vagy, fiam, rendben mennek a dolgaik, mondtam, igen, és ezzel el volt intézve. Gondolta helyesen, hogy hát majd szólok, ha kell valami, vagy hogyha valami baj van. Az, hogy én verseket írok, azt ő nem tudta, én nem gondoltam arra, hogy ezt neki mutassam. Meg hát én 33 éves voltam, mikor meghalt, még akkor én nem publikáltam semmit. Megfordítani se fordítottam.
Amikor például fordít, akkor tud mellette zenét hallgatni, vagy akkor csendnek kell lenni?
Mindig háttérrádiózok, bevallom, megy. Nem is biztos, hogy odafigyelek, hogy mi megy. Nem, a csendet nem szeretem, hanem valami mindig nyekeregjen nekem a háttérbe.
Mindegy, hogy milyen zene, szóval emlékszem, hogy Törőcsik Mari mondta, hogy például Mozartot lehet háttérként hallgatni, vagy autóvezetni, Bartókot nem lehet ahhoz. Emlékszem még arra, hogy a harmadik zongora versenyt hallgatta fiatal korában, és azt mondta, hogy éppen fölmosottan, és a partvisa a kezében volt, és le kellett ülni, és alig várt, hogy bemondják végig, hogy mit hallott, mert annyira oda szegeződött a rádióhoz.
Ebben van valami, nem minden alkalmas erre. Például, ha énekelnek, azt nem szeretem, az valahogy háttérnek nem jó, mert akkor nem is, akkor úgy érzem, mintha az udvariatlanság lenne, hogy ott valaki énekel, én meg oda sem figyelek. A hangszeres zenészek az más. De valóban mondjuk Corelli, Concerto Grossók egymás után, és ha véget értelem, ez újra fölrakom, az mehet háttérnek.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk, Nádasdy Ádámot hallották.
Köszönöm én is.
...2015 májusi adásunk ismétlésével emlékeztünk a márciusban 79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész költő műfordítóra. Jövő héten a Jevgenyi Nyesztyerenkóval 2014-ben készült beszélgetést hallgathatják meg újra itt a lemezelőben. Közvetlen munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, és ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Elköszön Madarás Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában a 105 éve született Palánkai Klára operaénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
Akkor a hatalmas nőcínű tapsi jött be, hogy nem tudtuk folytatni tovább az előadást. Annyira meglepődtünk mink is, de úgy látjuk, hogy a közönség megérzett valamit ebből a nagy drámai feszültségből.
Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
Augusztus 9-e és 10